4. A rejtély megoldása. Eduard visszament az operabál előcsarnokába. Egy kukkot sem értett abból, ami vele történt. Épp pedig nő prédikált már neki a jó híréről, nevéről, családjáról. Épp elegen mondták már, hogy mindez kockára teszik ő érte, aztán egyszer csak eltűntek. És valaki mással előről kezdték ugyanezt a manővert, de sem követelt tőle szabályos esküt, sem szigorú titoktartást. Úgyhogy egyelőre még habozott, folytassa-e egyáltalán ezt a kalandot. De a körülötte nyüzsgő léha, virágacicomás, vidám és tréfás kedvű népség láttán lassacskán elhitette magával, hogy minden nő csak olyan, mint ezek, akiket itt lát. Még az is, akitől az imént vált el, éppen csak mulatni akartán egy kicsit az ő kárán. Olyanfajta próbának akarja alávetni, mint a szabad kőművesek, mielőtt a szeretőjével avatná. Végül arra meggyőződése jutott, hogy másnap úgyis megismeri a rejtély megoldását, és minden úgyis a lehető legjobban fog végződni. Ha egy percig is komolyan vette volna az ilyenfajta kalandját, azért egy pillanatra sem jutott volna eszébe kötelezni magát. Ez a lelke mélyig bohém fiú, aki mindedig csak könnyű viszonyokat és vidám mulatságokat ismert, elképzelhetetlenek tartotta volna, hogy életét olyan rettenetes szerelmek szolgálatába állítsa, amely áldozatát előbb megrészegíti, aztán megöli. Illetve csak addig tartotta elképzelhetetlennek, amíg a bálban időzött. Karján egy olyan fajta hölgyel, akinek szerelme légbuborék, és akinek arca a maszk alatt csak ugyan felismerhető, mint szíve a szellemeség állarca alatt. De hősünk jelleme olyannyira ingatag volt, hogy mihelyt hazatért neki állt szobrot készíteni is, mint Pigmalion, mindjárt belé is szeretett. Már is verteli szenvedélyről álmodozott, leszámítva persze az öngyilkosságot. Kötél hágcsukról fantáziált, esti álmodozásokról, szöktetésről, postakocsikról, párbajokról, és minthogy fáradt volt, és még fülébe csengett a báli muzsika, a sok kusza kép végül szédítő táncra perdült agyában, és önnyugtalan álomba merült. Amikor felébredt, későre járt, a nap is felkelt, mintha országot tévesztett volna. Eduard megdörzsölte a szemét, megnézte, hány óra van, kinyitotta a hálószoba ajtaját, és megpillantott a házmestert, aki nyugodtan takarítgatott. Megkérdezte, nem jött-e levele? Nincs posta, uram, válaszolta a derék férfiú. Vagy mégis? Jött egy gyűjtőív. Egy szegény munkás számára gyűjtenek, aki tegnap este itt a kerületben leesett az állványról, ahol dolgozott, és kitört a lábát. Családapa szerencsétlen. Adja ide, mondta Eduard, és a listáért nyúlt. Gyorsan átfutotta, hogy a felajánlott összegekből megtudja, mennyit kell adnia. Az utolsó név. Örménie de XXX kisasszonyé volt, aki 500 frankot adományozott. Ki ez a nő, aki mindenkinek többet adott? Kérdezte Eduard. Ó, egy igen tisztelt, reméltő kisasszony. Sok jót tesz a szegényekkel, felelt a házmester. Itt lakik a szomszédban. Nem egy magas barna kis és sápat lány? De igen, ismeri uraságod? Nem, de nemrég láttam belépni a szomszéd házba. A magas szavaiból úgy vettem ki, ő az. Igen, uram, ő az. Örményi kisasszony nagynényével lakik. Képzelj csak, uram, ez a nő úgy üli meg a lovacs, úgy bánik a fegyverrel, mint egy férfi. A nagynéni? Nem, Örményi kisasszony. Igazán. Nagyon is szép nevelés egy ifjú lány számára. Én vívómester voltam az ezredemben, folytatta a házmester, és mondhatom, nem bántam rosszul a karddal. Nos, uram, a kisasszony megtudta, és nem volt addig nyugta, míg ki nem álltam vele vívni. Holtam, míg emlékezni fogok rá. A múlt hónap egyik reggelén történt, ő még nem lakott a házban, de mégis akkor már itt lakott. A kisasszony értem küldött. Bevezetnek egy takaros kis vívóterembe, ahol egy csinos fiatalember vár rám. A kisasszony volt az, vívni akart velem, kapok egy melvédőt, se tört, fölteszem a sisakot, kesztyűt húzok, s már is készen állunk. Uram, az a nő valóságos ördög. Ötször megszúrt, mielőtt védekezésre gondolhattam volna. És az a védekezés, azok a közbevágások, az ellépések, azt látni kellett volna. Azt hihetni, Mihály arkangyal kardjával vív, becsület szavamra kifulladtam. Nem bírtam tovább. Ő meg épp olyan nyugodt volt, mint amikor kezdtük. Hát, veszedelmes fehér nép. És a nagynénye. Mit szól húg a szokásaihoz? Mit is mondhatna a derék asszony? Ha a fiatalság valamit a fejébe vesz, nem lehet megakadályozni. Az apja hibája. Miért? Azt beszélik, harc, edzett, vitéz katona volt a császár, nagyon szerette. Égett a vágytól, hogy fia legyen, a császár fiának katonája, mint hogy ő az apa katonája volt. No, a felesége csak ugyan teherbe esik, emberünk boldog, szentül hiszi, hogy fia lesz, aztán puf, neki lánya születik. Szerencsétlen anyja belehal a szülésbe. Aztán, mivel a baj csőstül jön, a császár visszavonul Waterloo-ból, éjszakadás, földindulás. Az egész világ felfordul röviden, a mi katonánk vidéken találja magát teljesen egyedül, a felesége sírja, s a leánya bölcsője között. Aztán, amikor a kicsi felcseperedett, fiút akart belőle faragni, fiúruhában járatta, lovagolni, célba lőni, úszni, vívni tanította, s az ördög tudja még mind mindenre, olyannyira, hogy a kicsike, aki egészséges volt, mint a mak, egészen elvadult, s apjának legnagyobb mulatságára sorra elpáholta a kisfiúkat. Á, de hát ez remek, folytassa csak öreg. A házmester elmosolyodott, Edward elfordította a fejét. A mesélő a seprőjére támaszkodott és folytatta. De ez még nem minden. A papa jó néhányszor megsebesült, azon kívül reuma is kínoszta. Végül egyszer csak kifogyott a komiszkenyérből, ahogy ezt katonáiknál mondani szokták. Hörményi kisasszony, aki akkoriban 15 éves volt, egyedül maradt a nagynényével. A nagynéni kedvel a társaságot, unta vidék életet, felköltözött hát az unokahúgával Párizsba, és berendezkedett a szomszédos palotában. Amikor a lány 17 éves lett, férjhez akarták adni. Na, szépen, azt mondta, csak olyan emberhez menne, aki képes, csak úgy, mint ő, egymás után 25 golyót ketté vágni egy kard élén, és aki vívásban 10 találatot érne el, míg ő csak 5-öt. Úgyhogy a kérők sorra elkullogtak, egyebet nem vittek magukkal, mint néhány szúrást emlékül. Nagyon különös, mondta Eduard kétkedő hangsúlyjal. Adja ide csizmámat, el kell mennem. Igen, uram. És gazdag? Nagyon gazdag, látnia kellene, amikor kilovagol az inas a kíséretében. John épp tegnap mesélte nekem, hogy amikor visszatérnek a boából, ő már alig bírja, halálosan fáradt. Most már mindenki megszokta, nem kell feltűnést. Teljesen úgy kezelik, mint egy férfit. Fogja, itt van 20 frank a gyűjtésre. Uraságodnak alá kell írnia. Á, igaz. Édvel fogott egy tollacs, odaírt a nevét, a szép Amazon neve alá, aztán hirtelen döbbenten megállt. Lehetetlen, mondta. Az úr nem mohajt 20 frankot adni? Ahogy parancsolja, uram. Ezt az írás ismerem, morulta Eduard. Mit mond az úr? Magára most nincs szükségem, elmehet. A listát itt tartom. Ha érte jönnek, majd felszól. Hol a csodában láttam én ezt az írást, töprengett Eduard, amikor egyedül maradt. Egyszer a homlokára csapott, és neki fogott kutatni a frakja zsebében, hogy megtalálja dominója levelét, de mindjárt eszébe ötlött, hogy visszaadta neki, és inkább a szeme előtt tépte szét. Ezért hát újra a gyűjtő ív fölé hajolt, hogy megbizonyosodjék az írás azonosságáról. Ugyan már, hogy lenne ez az ifjú leány, aki csak egyetlen egyszer látott azonos a két álarcos bál hősnőjével. Edward végül elvetett minden ilyen jármű feltevést. Mégis percenként megnézte újra nevet. Míg a szeme előtt volt, szentül hitte, hogy a levelet ugyanaz a kéz írta, amíg az 500 frankos adományt is aláírta. Ez teljes képtelenség volt, úgyhogy Edward egyre jobban hitt benne. Teringettét, gondolta magában. Azt mondta, hogy ma megtudom a nevét. Íme itt a neve. Azt is mondta, hogy látni fogom. Akkor hát elmegyek hazulról, és biztosan látni fogom. Öltözködéshez látott, átment a fürdőszobába, amely, mint emlékszünk, egy kis udvarra nyílott. A házmester nyitva volt az ablakot, és amint Edward közelebb lépett, hogy bezárja, a szemközti ablak üvege mögött a ifjú leány pillantotta meg, aki ránézett, és egy ujját ajka elé tette, ez a jel minden nyelven azt jelenti csit. Aztán lehult a függöny, és ezzel vége. Edward szinte kövé mered döbbenetében, a szíve majd kiugrott, úgy kalapált. Becsukta az ablakot, aztán leült és gondolkodni kezdett. Arra a végeredményre jutott, hogy most már tud valamit. Végképp nem ért semmit. Befejezte az öltözködést és elindult. Azt hiszem, hogy diszkrét leszek, mondta magában Edward. Milyen szép! Szegény Mari, megígértem, hogy nem találkozom vele többé. Hogy kellene vele összevesznem? Mielőtt így monologizált, megérkezett a Rue Vivienne-be. Mari a kandallónál ült és duzzogott. Jó napot, mondta Eduard, hogy belépett. Jó napot, válaszolt a fiatal ő szárazon. Beteg vagy? Nem. Mi bajod van? Semmi. Miért duzzogsz? Csak. Gyenge válasz, Isten veled. Elmégy? Igen. Jó utat. Eduard kiment. Amikor egy emelete lejjebb ért, Josephine hangját hallotta. A korláton áthajolva kiabált utána. Eduardu! Tessék, mondta és felnézett. Azt sem szeretne önnel beszélni. Eduard újból fölment. Mit akarsz? Kérdezte, mikor belépett. Ülj le oda! Aztán? Kérdezte, most már ő is durcásan. Kivel voltál tegnap a bálban? Henrival és Emillel. És ki az a nő, akivel egész éjszaka beszélgettél? A nagynéném. Na jó, csak tréfálkozz. Gyere, figyelj, Eduard, ha már nem szeretsz, volt be szépen, de ne hozz nevetséges helyzetbe, s ne tégy ki annak, hogy mindent azt halljam, itt hagytál engem betegen, és mással mentél az opera bálba. De milyen jól szórakoztam az opera bálon. És Eduard a tüzet kezdte piszkálni. Először is, folytatta nevetve, senkit sem kísértem az opera bálba. Egy nő odajött hozzám, és beszélni kezdett. Mégsem mondhattam a rendőrségnek, hogy tartóztassa le. Ki az a nő? Nem ismerem. Hazudsz. Esküszöm. És egyébként sem értem, mi ütött beléd. Ide jövök, hogy lássalak, ahelyett, hogy dolgoznék, hogy az egyetemre mennék, és akkor ma vasárnap van, nem kell az egyetemre menned. Igen, de tanulhattam volna. Jól van, barátocskám, jól van. Tudom már, mit kell tennem. Tégy, amit akarsz. Felőlem írhatsz akár erkölcsi értekezéseket is. De figyelmeztetlek, nem fogom elolvasni őket. Azt hiszed, szép, amiket mondasz? De nagyra vagy. Akadémikusok és szenátorok is írnak ilyesmiket. Nagyon szép dolog. Mennyi nyitva a fejedhez vágom a szenes lapátot. Ezért kár volt visszaívnod. Szeretném a ma este elvinni a cirkuszba. Össze-vissza beszélsz, lehetetlen. Miért? Mert meghívtak vacsorára. Nagyon helyes. Amikor újra látsz, meleged lesz. Úgy? Hát a jövő nyári viszontlátásra, kedves barátnőm. Mari kirohant a szobából, és vadul becsapta az ajtót. Eduard megint elment, és azt mondta magában. Összevesztünk. És még azt mondják, hogy nincsen gondviselés. Már majdnem 4 óra volt. Eduard kocsit fogadott, és hazahajtatott. Otthon egy levél várta, kinyitotta, és ezt olvasta. Hallottam hírét egy férfinak, aki észrevette, hogy a szeretett nő a szemközti házban lakik, és másnap már módot talált rá, hogy hidat szerkeszten a két ablak közé, és éjfélkor látogasson hozzá. Igaz, hogy az illető szellemes, bátor, vakmerő férfi volt. Ezen kívül átadták Eduardnak Edmond névjegyét. Az állt rajta, hogy 5 órakor a Café de Paris-val szemközt várja.